Ez a megállapítás teljesen képtelen, puszta feltevés, semmi több, de ennek is oktalan. Honnan tudják, hogy azok a holmik, amelyeket a fiókokban találtak, nem egyeznek meg a fiókok eredeti tartalmával? Madame L'Espanaye és leánya nagyon visszavonult életet élt. Társaságot alig fogadott. Ritkán hagyta el a házat. Nemigen volt szükségük változatos ruhatárra. Azok a ruhák, amelyek ott maradtak, semmivel sem értéktelenebbek, mint amilyeneket a hölgyek rendszerint hordtak. Ha tolvaj járt a házban, miért nem vitte el a legértékesebbeket? Miért nem vitte el valamennyit? S főleg, miért hagyott ott 4000 aranyfrankot, hogy helyette egy batyú fehér neművel terhelje meg magát? Mert az aranyat ott hagyták. Monsieur Mignon, a bankár, 4000 frankról beszélt. Ezt az összeget majdnem hiánytalanul megtalálták a padlón heverű zacskóban. Jól teszed tehát, ha kivered a fejedből azt a megtévesztő indítókat, amelyhez a rendőrség ragaszkodik, hogy itt rablógyilkosság történt, hogy pénzért gyilkoltak. Csak mert néhány tanú azt vallotta, hogy a ház kapujában néhány nap előtt pénzt adtak át. Sok minden történik nap, mint nap, ami 10-szer jobban egybevág, mint az, hogy valakinek pénzt adnak át, és az illetőt 3 napon belül meggyilkolják, és ezeknek mégsem tulajdonítanak semmi jelentőséget. Egybevágó események. Gyakran ez az a nagy szikla, amely elállja azoknak a gondolkodóknak tiszta látását, akik nem nevelkedtek a valószínűség számítás elméletén, azon az elméleten, amelynek az emberi kutatás legdicsőbb eredményeit és ezek legdicsőbb magyarázatait köszönhetjük. Az adott esetben, ha az arany eltűnt volna, akkor az a tény, hogy 3 nappal ezelőtt adták át, többet jelentett volna puszta egybevágásnál, úgy szerepelhetett volna, mint a gyilkosság indító oka. De az adott esetben, ha feltesszük, hogy az arany volt a gaz tett oka, azt is fel kell tételeznünk, hogy a tett elkövetője nem lehetett olyan habozó hülye, hogy ott hagyja az aranyat, az indító okot. De mindazt szem előtt tartva, amire felhívtam a figyelmedet, a különös hang, a rendkívül ügyesség és ennek a párját ritkító brutális gyilkosságnak meglepően hiányos indító oka, vessünk egy pillantást a mészáros munkára. A lányt megfojtották, kézzel folytották meg, és fejjel lefelé gyömöszölték a kandalló kéményébe. Közönséges gyilkosok nem folyamodnak ilyen módszerekhez, nem így bánnak el az áldozatukkal. Be kell látnod, hogy a módban, ahogy a holttestet a kéménybe gyömöszölték, van valami határtalanul szertelen, valami, amit nem hozhatunk összhangba az emberi gonoszságról való fogalmunkkal. Még akkor sem, ha fel is tesszük, hogy a gyilkosok a legelvetemültebb alakok. És képzeld el, milyen rettenetes erőnek kellett annak lenni, amely képes volt annyira felnyomni a kéménybe a holttestet, hogy több ember egyesített erőfeszítésével lehetett csak lehúzni onnan. És még sok másban is megmutatkozik ez a csodálatos, rendkívüli erő. A kandallóhoz néhány vastag, nagyon vastag őszhajtincs tapadt. Gyökerestől szakították ki. Tisztában vagy azzal? Milyen rettenetes erő kell ahhoz, hogy csak 20 vagy 30 szál hajat egy csomóba tépjünk ki a fejből? Te láttad ezeket a hajcsomókat, csak úgy, mint én? A gyökerük rémes látvány. Magával tépett 20 szavatokat a fejbőrrel együtt. Tehát rettentő erő. Gondold meg, egyszerre, egy rántással legalább 500 000 hajszálat kellett kiszakítania. Az öregasszony torka nem csak, hogy el volt meccve, hanem a fej egyszerűen levált a törzsről. És mindez egy borotva vágással. Gondold meg, micsoda vad brutalitás kell ehhez. A Madame L'Espanaye testén lévő sérülésekről nem beszélek. Monsieur Dumas és érdemes segítőtársa, Monsieur Etienne, már rég elmondta, hogy valami tompa eszköz okozhatta ezeket. És ebben a két úrnak teljesen igaza van. A tompa tárgy kétségtelenül az udvar kövezete volt, amelyre az áldozatot ledobták, az ágy fejénél lévő ablakon át. De a rendőrség természetesen erre se gondolt, mint ahogy elkerült a figyelmét, az ablaktábla széles volta is. A rendőrségnek elég volt az, hogy a szögekről tudott, és ezzel agyát is elzárta légmentesen attól a lehetőségtől, hogy az ablakokat valaha is kinyitották. Most vegyük mindehhez, amit magad is láttál, hogy milyen furcsa összevisszaságban volt a szoba, és akkor egybefoglalhatjuk mindazt, amit eddig megállapítottunk, bámulatos ügyesség, emberfeletti erő, vadbrutalitás, az indokolatlan mészáros munka, a szörnyűségnek minden emberiességből kivetkezett, szinte groteszk volta, a különböző nemzetiségű emberek előtt érthetetlen hangok, amelyekből a fül egyetlen szótagot sem tudott kivenni. Most kérdezem tőled, hogy mit gondolsz mindenről? Merre indul a képzeleted? Hideg futott végig rajtam, amikor Dupin ezt kérdezte tőlem. Egy őrült. Őrült lehetett a gyilkos veletem. Egy dühöngő elmebeteg, aki valamelyik szomszédos elmegyógyintézetbe szökött meg. Bizonyos szempontokból felelte, egészen helytálló a gondolatod, de az őrültek hangja még legvadabb dühöngéseikben sem olyan, amilyen az a lépcsőházban lehallatszó különös hang volt. Az őrülteknek is van nemzetiségük, valamilyen néphez tartoznak, és ha összefüggés nélkül is beszélnek, beszédükben meg lehet különböztetni legalább a szótagokat. Ezen kívül az őrülteknek nincs olyan hajuk, mint amit itt tartok a kezembe.